elkezdtem készülni, akkor rájöttem, hogy ha belenyúltam rendesen. Az a címe, hogy értjük egymást kérdőjellel. Bábeltől Pünkösdig. És mindjárt az elején elmondom a gondjaimat. Szóval az első az, hogy azt a szót kell használnom, hogy kommunikáció, ami ugye egy eszmecsere, de hát a leggyakrabban használt kommunikációs eszköz a nyelv, és pont a kommunikáció szó már nem magyar szó, pedig magyarul beszélünk. De hát mindegy. Sok mindent nem tudunk tenni az ellen, hogy a sok-sok idegen szó ne csúszson be a nyelvünkbe. Hát legfeljebb annyit, hogy nem használjuk, de hát ez azért eléggé kis cseppecske a tengerben. Szóval, kommunikáció. A mindennapok szerves része, és igazából nem tudunk meglenni nélküle. És természetesen mindannyian tudjuk, hogy lényegesen szélesebb a spektrum, mint az, hogy mondok valamit, és megérted, vagy nem érted meg. Szóval egy olyan folyamat, aminek során információkat, gondolokat, érzéseket átadunk, vagy cserélünk, valamilyen jelrendszerrel, amit vélhetően mind a két fél megért. Az a jó kommunikáció, ha egyértelműen megérti. Na most azért nem kell messzire menni, hogy példát mondjunk arra, hogy hányszor nem azt értették, amit mondtam. Na mindegy. Miután a hétköznapi életben is egy nagyon izgalmas témát, nem csoda, hogy elég rendes, hogy mondjam, ismeret és tudomány kapcsolódik hozzá. Ne reménykedjetek, nem fogom elmondani az egészet, de néhányat muszáj, mert különben, na mindegy, szóval néhányat muszáj. Kommunikáció főbb elemei. A feladó az a valaki vagy valami, aki az üzenetet küldi, aztán van a címzet, hogy akinek szól, aztán van maga az üzenet, ami lehet információ, gondolat, érzés, amit megpróbálok átadni, aztán kell egy csatorna hozzá, hogy ezt valamilyen módon a másik tudomására hozzam, kell egy kódolás, amit én megfogalmazok, meg egy dekódolás, meg egy visszacsatolás. Na most ez így kellően bonyolult volt, úgyhogy mondom a hétköznapi példát, hogy értsétek, hogy mi. Szóval a feladó én. Keletkezik itt egy érzés, hogy jó lesne egy kávé. A csatorna a levegő lesz, meg a nyelv. A címzett a feleségem, hogy mondom neki, hogy léci, főz egy kávét. Ő ezt lefódrítja magának, és azt mondja, hogy azt akarja, hogy menjek ki a konyhába, és főzzek egy kávét. És a visszacsatolás az, hogy okay, hozom. Na, erről beszéltem most. Szóval attól függően, hogy ilyen össze-vissza. Szóval a kommunikáció célja tájékoztatás, kapcsolatteremtés, érzelmek kifejezése, befolyásolás, ami a mások véleményének, viselkedésének a megváltoztatása, ez a vezetésnek az egyik szükségszerű problémakezelés. Hogy ez hogy működik, milyen csatornákon, megint jön a magyar szó, hogy verbális úton, azaz szóban, vagy nem szavakkal, nonverbális, vagy direkt kommunikáció szemtől szembe, vagy indirekt, amikor e-mailt küldök. Régebben levelet vagy telefont. És ami még nagyon fontos, az egész kommunikációs folyamatban, hogy van az a rész, amit úgy hívunk, hogy zaj. Ami nem része a kommunikációnak, ellenben zavarja. Ezt lehet még tovább ragozni, ezt kihagynám, és a következő nagyon érdekes szintje a kommunikációnak a testbeszéd, erre is egy külön tudományág települt már. Annak egy érdekes tulajdonsága van a rendes szóban kifejezett kommunikációhoz képest, mégpedig az, hogy nehezebb befolyásolni. Szóval a szavainkkal én el tudom mondani, hogy jaj, de jó volt ez a prédikáció, de közben egy hatalmasat ásítok, mindenki érti, hogy nem egészen úgy gondolta, ahogy hangzott. Szóval jön hozzá. A testbeszédet egy kicsit nehezebben tudjuk befolyásolni, vagy hát legalábbis sokkal nagyobb energiát igényel, mint a rendes, normális beszélgetés. Ilyen hanglejtés, testtartás, közel állok hozzá, távol állok, ilyen dolgok vannak. Nem fogok erre se túlzottan belemélyedni, mert miért? Azért a hanglejtés az azért az, azt, hogy mondjam, tehát ezt azért érezzük a saját magunkon. Hogy jaj, de szeretlek, úgy szeretlek, és rögtön mást jelent. A szó ugyanaz. Ami pedig érdekes, és itt a százalékos arányt illetően már elég széles volt a szórás, mégpedig az, hogy a kommunikációban a beszéd az alacsonyabb százalékú hordozó, és minden más a több. A minden más alatt értem a mimikát, a hanglejtést, a testbeszédet, a beszéd sebességét, és így tovább. Szóval, a 93% a többi, és csak a 7% a beszédtől, a 40% a beszéd, és 60% a nem beszéd. Ilyen számok röpködnek jobbra-balra. No, ennyit az elméletről. Nagyjából e körül fogunk forogni, de hát mi hívő emberek vagyunk, tehát nem az a célunk, hogy megtanuljuk a kommunikáció működését, hanem az, hogy megértsük a testvérünket, és megértsük Istent. Hát egyértelmű. Emellett nagyon fontos, ha ugyancsak a kommunikációs ismereteinkkel, netántán az ellenség taktikáját is felismerjük, ki tudjuk cselezni, ki tudjuk kerülni, el tudjuk hárítani, nem esünk bele a csapdába, és nem szerzünk sérüléseket, amelyekből aztán nehezen gyógyulunk kifelé. Na, akkor nézzük Bábel történetét. 1 Mózes 11:1-től kezdve. El kell mondanom, hogy ugyan nem emlékszem a pontos számra, de ugye Noé után vagyunk, és a 6.-7. generáció, vagy 5.-6. nem tudom. Tehát azért már van népesedés, nem csak a 8 ember, aki megmenekült. De hát innentől kezdve még értjük, hogy azt mondja mindjárt az első versben, 1 Mózes 11:1-ben, hogy hát az egész földnek egy nyelve volt, és egyféle beszéde volt. Hát egy családból származtak, hát nincs ebben semmi különös. Aztán indultak keletről, Sináv földjén, egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. És azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, ékesjük ki jól. A tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Aztán ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak egy várost és tornyot, amelynek teteje az égikér, és szerezzük nevet, hogy el ne szél egy földszínén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek, és akkor ezt mondta az úr. Hát most még egy a nép, és mondjáknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az úr az egész földszínén, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az úr az egész föld színére. Két dolgot szeretnék mindjárt az elején mondani, és lehet, hogy még egy néhányszor elő fog jönni. Szóval az egyik az, hogy maga az úr indította őket, hogy szóródjanak szét. Tehát nem csak egy dolog, hogy ne építsenek maguknak várost, meg égigérő tornyot, hanem az, hogy benépesítsék a földet. Úgy tűnik, megint elfelejtették, mint ahogy Ádám ugyan megkapta ezt a feladatot, aztán bele is lendültek, jó sikeresen, mert Isten kénytelen volt özönvízzel közbeszólni, de most meg megint együtt akartak maradni, és nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy a tanítványoknál ugyanez volt a helyzet, hogy jól el voltak egy Jeruzsálemben, úgyhogy kellett egy kis üldözést adni Istennek, hogy végre szétfröccsenjenek, és megkezdődjön az evangélium hirdetése. Itt, ha ezt a részt értem, ezt úgy tudom elképzelni, hogy akik megértették egymást, akkor azok azt mondták, hogy értek, mi erre megyünk. Hát én meg téged nem értelek, akkor én erre fogok menni. Szóval akik megértették egymást, azok ott maradtak egymás mellett, aztán kialakultak a csoportok, meg kialakultak a népek egy idő után. Meg kialakultak a vallások. Csak úgy szép halkan mondom. A kommunikációnak vannak nehézségei, és vannak szépségei. Persze, miért ne lenne. Amikor egy könyvet mondjuk le akarsz fordítani egy idegen nyelvre, az egy nagyon izgalmas dolog. Szó szerint fordítod, az érzéseket akarod továbbadni. Nagyon érdekes, hogy egy csomó filmnek a magyar szinkronja jobb, mint az eredeti, holott beszélem szó szerinti. Ha egy dicsőítő éneket lefordítasz angolról magyarra, akkor megint el kell gondolkodnod azon, hogy szó szerint lefordítod, de lehet, hogy az a kifejezés a magyarban nem jelenti azt, mint az angolban jelentette. A magyar azt mondja, hogy valamit a saját szakállára csinál, a német azt mondja, hogy a saját öklére csinálja. Na most, ha magyarul azt mondod, hogy a saját öklére, mi van? Szóval egy fordítás egy érdekes kérdés. Na most, amikor Isten elkezd velük beszélni, hát az se egy olyan könnyű dolog. Ha csak a beszédet nézem, és leszakítom mindenféle nem szó szerinti közléstől, maga a beszéd is lehet pozitív és negatív. És néha ebbe a kávéfőzős sorba, ha valahol bekerül egy kis zaj, akkor a másik vége nem tudja dekódolni, és nem úgy jön, nem úgy érti meg, mint ahogy elküldtem az üzenetet. A belső hozzáállásunk nagyon-nagyon érdekes felhangot tud adni a kommunikációnknak. Van egy hogy is mondjam, miért nem jut eszembe a jó szó, ha most beszélek kommunikációról, miért nem most történne elő velem? Figyelmeztetés. A következő igeversben 1 Sámuel 2:3. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó. Hiszen mindent tudó az Isten, az Úr, és ő a tetteket ő méri le. Ugye Bábelnél az volt a sztori, hogy hát megcsináljuk. Figyeljetek, hát ki tudjuk már égetni a téglát. A szurok, hát ez tartani fog évszázadokon keresztül. Hát semmi, megoldjuk és nevet szerzünk magunknak. Na most egyértelmű, hogy Isten is beszél. Egy néhányat összeszedtem a Bibliából, ahogy ő kijelenti magát. 2 Mózes 19:19. Mózes fönt van a hegyen. Nagyon érdekes, ahogy elképzeled a hanghatást. A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésbe felelt neki. Hát ez úgy kellően ijesztő lehetett. Szóval úgy kívülről egyrészt van egy folyamatosan erősödő trombita hang, alapzaj, vagy alaphang, van a beszélő Mózes, és van a válaszként. De, Zsoltár 19:2, még mindig ahogyan Isten beszél. Az egek hirdetik dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Ez egy olyan kép, amit neked kell valahogy kódolnod, dekódolnod, te vagy a vevő. Az üzenet küldő megvan, a mindenható Isten, ott van a természetben, és valahol neked kell dekódolni. A mondandó tartalmát illetően a Róma 3:4 számomra egy kedvenc igevers. Azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok. Amint megvan írva, igaznak kell bizonyulnod beszédedben, és győznöd kell, amikor perelnek veled. Ez az igevers a Zsoltár 51-re hivatkozik, ahol azt írja Dávid, ugye az 51. Zsoltár, amikor Dávid szembesül a jó tettével, idézőjelben. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Na most, van ennek a mondatnak egy olyan tartalma, ami nem biztos, hogy feltűnik első pillanatra. Amit tettem, az a te lényeddel nem mérhető össze. Az, hogy az emberek hogy vélekednek, ez egy dolog. Meg ha kellően hosszú időt adnak, majd kimagyarázom. De Isten lényével nem mérhető össze. Tehát és puszta lénye is beszél, és hoz egy üzenetet, vagy egy kommunikációs faktort. Mennyit szép magyar szót találtam. Szükségünk van Isten kommunikációjára. A Biblia nagyon határozott, nagyon pontos kereteket ad, de nincs benne minden. Isten kilóg a Bibliából. Nagyon pontosan leírja a Biblia, hogy nem jó az embernek egyedül, ez a kedvenc példám, de nincs leírva, hogy hogy hívják a lányt, akit feleségül kell vennem. Na most jó, ha van erre információm a mindenhatótól. Miért akkor én nem tudok dönteni jól, de tudsz. És szó sincs arról, hogy Isten megvonná az áldását, ha nem azt veszed társadul, vagy nem az a házas öcsös, akit ő rendel. És az áldása is rajta lesz. De van egy képpen való út, hogy az igazi kiteljesedést azzal fogod elérni, akit ő szánt mellét. Ő nem fog odaállni, vagy pallosos angyalt küldeni, hogy eszedbe ne jusson, tessék. Nem. És nem is fog megharagudni érte, már bocsánat ezért az egyszerű kifejezésért, de van egy kivált képpen való megoldási lehetősége minden szituációkra. Ettől még nem veszi el az áldását, ha nem azt választjuk. Sőt, Istennek van egy határozott célja, hogy olyan legyek, mint a fia Jézus, aki ezen a földön élt. És ha azt mondod, hogy te már elérted ezt a szintet, akkor térj meg. Ha meg nem, akkor meg folyamatosan változhatsz. Ez azért izgalmas ez a mondat, mert ez azt jelenti, hogy nem állhatsz meg. Elkényelmesedhetsz, hogy oké, nekem ennyi elég. De nem jött át az üzenet. Az az üzenet, hogy legyél olyan, mint a fiam volt. Ezen a földön. A mai emberek is ugyanígy működnek át, mint Bábel idejében. Vannak, amiben egyet értenek. Mondj nekem egy olyan embert, aki nem ért abba egyet, hogy az a jó, ha minél több jut nekem. Mindegy, hogy miből. Bármiből. Szerintem mi nagyon egyet tudnak érteni, és nem is kell különösebben erőködni. És célul is tűzték ki. És akkor jön a mindenható, és megzavarja ezt a beszélgetést, mert azt mondja Jézus, hogy hát ha nagy akarsz lenni, akkor legyél te mindenkinek a szolgája. Holott az egyetértés azt sugallja, hogy az a nagy, akinek minél több szolgája van. És ezt a mindenható kezdeményezi, tehát nem úgy véletlenül bele. Legyél fény és só. Az a dolgot, hogy világíts, hogy ízt adja a környezetednek, na de ez meg pont zavarni fogja a környezetedet, hisz ők másban értenek egyet. És akkor volt egy nagyon jó szövetség, megjelenik Jézus, és elkezdi összezavarni a dolgokat, és hoz egy új szövetséget. A fejlődés lehetőségét ez biztosítja. Ott jön az új, tudjuk jóra, hogy jobb, kiteljesedettebb, de hát meg kell küzdeni azzal, hogy átalakítsam a gondolkodás módomat. Szóval, véletlenül sem akarom azt sugallni ezzel a bábeli történettel, hogy az egyetértés nem jó. De véletlenből sem. De nem mindegy, hogy mibe. Milyen módon, milyen mértékben, hogyan értünk egyet. Ha megfigyeled Jézust, amikor ő tanított és beszélt, vagy példázatokba beszélt, a példázat egy nagyon hétköznapi dolog volt, nem elvont, stb. Igaz, hogy a példázat tartalmát néha nem lehetett elsőre kiolvasni. De ha nem példázatokba beszélt, egyenes volt és egyszerű. Nem voltak hűde nagy kijelentések. Tudjuk, hogy jön a messiás, majd mindent megváltoztatja. Ja, én vagyok az. Szóval, egyszerű. No, és akkor nézzük meg a másikat, a pünkösdöt. Apostolok cselekedete 2. Először a 6, 7, 8, 9-et. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem mindannyian Galileából valók. Akkor hogyan halljuk őket? Mit jegyikünk a magam nyelvén? Pártusok, médek, elámiak, akik mezopotámiai lapnak, Judea, Kappadócia, Pontus, Ázsia, és így tovább, és így tovább. És a második rész 21. versét szeretném még elolvasni. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Bábelnél az volt, hogy szerezzük nevünk magunknak. Összezavarodott a beszéd. Hívd segítségül az Úr nevét, mindegy, hogy milyen anyanyelvű vagy, megérted. Pünkösd, értünk van, hogy mi értjük meg a mindenható Isten üzenetét, kommunikációját. Nem neki van szüksége rá, nekünk van szükségünk rá, és pont a szolgálatát mutatja ezzel, hogy ő úgy jelenik meg, hogy mindenki megértse, mert az ember felé szolgál. És úgy is beszélhetne, hogy senki nem érti. Mert ki merné megkérdőjelezni. De nem. Ő azért jött, hogy szolgáljon. És ezt Jézus kimondja. És de fia azért jött, hogy szolgáljon. Nem az, hogy neki szolgáljanak. Azt mondja, hogy elküldöm az üzenetemet, úgyhogy mindenki meg fogja érteni. Szóval aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. És ugyanaz lesz az eredménye, akárhány ember fogja segítségül hívni az Úr nevét, akármilyen nyelven. Ebből elindíthatunk egy olyan gondolatsort, hogy ha azt veszem észre, hogy rendszeresen félreértenek és hívő vagyok, akkor lehet, hogy az ő neve felé nem jó a kapcsolatom. Tudod, ha egy sebzett ember valaki, az megsebesít másokat. Az egészséges, az fölépíteni tud. És nagyon sok mindenbe bele tudunk ám, vagy nagyon sok mindent tudunk sebeket szerezni, amelyek a kommunikációban zajként fognak funkcionálni. Gondolok itt ilyenre, hogy túlzott elvárások, identitászavar, nem értenek meg. Mégiscsak azt szeretném, hogy engem kicsit ajnáljanak. És így tovább. És ezek bekerülnek, mint zajok. Bár a szándékom az üzenet közvetítésben, ha küldő vagyok, az, hogy minden a helyén legyen, de ez a sok sebb bele fog keverni, és a testbeszédemen, a hanglejtésemen, a mimikámon érződni fog, és a másik azt mondja, hogy valami nem stimmel. Lehet, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy mi nem, de hogy valami nincs helyén. Szóval, ha a szívedbe Krisztus van, ha tudod a helyzetedet Krisztusba, szeretet vagy, szabad vagy, büntelen vagy, stb., akkor a beszéded és a testbeszéded is egy összhangba lesz, és akkor át fog tudni menni az üzenet. A mindenható Istennek pünköstkor nem kellett külön magyarázatot adni, mert elküldte, miután nem volt benne zavar, a tiszta üzenet jött, és mindenki meg is értette. Szóval, ha a helyén vagy, a helyeden vagy, Krisztus benned, akkor a beszéded összhangban lesz a testbeszédeddel, és felismerik. Van egy nagyon veszélyes dolog, az Apcsál 7.39-ben van leírva, az Istvánnak a védőbeszéde, Neki nem akartak engedelmeskedni atyáink már, mint Mózesnek, hanem elutasították maguktól, és visszafordultak szívük Egyiptom felé. A szándék megcsuklott. Még ott voltak a pusztában, még ott volt a frigyláda, még ott volt a törvény, még minden megvolt, de a szívük már nem volt ott. Ez veszélyként tud jelentkezni hívő ember számára. Na de hát hogyan beszél Isten? Akkor ezek után most már térjünk a lényegre. Hát figyelj! Kain áldozatát nem fogadta el, Ábelét elfogadta. Mind a ketten tudták, hogy mi történt, de nincs leírva, hogy Isten megjelent, és mondta, hogy ez semmi. Ó, tudták, ugye? Amikor Isten büntetésképpen Izraelre szárazságot adott, akkor ez nem csak a büntetés volt, hanem ez egy kommunikáció is volt, hogy figyeljetek, elrontottatok valamit, módosítani kellene. Miután Isten nem emberből van, neki van egy olyan területe, ami nekünk nem igen, az álmok és a látomások. Ez egyértelműen az ő területe. Jobb könyvében van ez szépen leírva, Elihunak a beszédében, a 33. rész 14-15, 16-17-ben. Hiszen szól az Isten így is, meg úgy is, de nem törődnek vele. Álomban, éjszakai látásban, amikor mély álomban merül az ember, vagy ha a fekvőhelyén szendereg, akkor ad kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet tesz. Így téríti el az embert rossz cselekedeteitől, és így óvja meg az embert a kevésségtől. Szóval Isten sokféleképpen beszél. Még néha úgy is, hogy úgy érzed, mintha hallanád. Egészen ritkán, különben hallható hangon. Tehát nem kizárt, de kivételek közé számít szinte. De nem csak Isten beszél, én is beszélek. Azzal, hogy hogyan közeledek Istenhez. Nagyon sokat elmondok. Minden reggel olvasok Bibliát legalább 5 percet, de az eszem már a napi teendőkön pörög. Ez egy jelzés. A németnek van egy nagyon szép szava. Keine Antwort, auch keine Antwort. Szóval, ha nincs válasz, az is egy válasz. Én is beszélek, kommunikálok Istennel. Ma is. Ha azt mondom, hogy nekem már nincs kedve változni. Ez is kommunikáció. Hiába hallottam egy jó mondatot az igehirdetésbe véletlenül, nincs kedvem változni. De amikor még a logikát is bekapcsolhatnám a kommunikációmba, hogy imádkozok valamiért már 10 éve, és ha így folytatom változatás nélkül, akkor még 10 évig imádkozom, és még mindig nem lesz változatás. Most nem ígéretről beszélek, mert az ígéret az ilyen. De vannak Istennek kijelentett tényszerű kinyilatkoztatásai, amelyekről nem kell 2-10 évig ugyanúgy imádkozni, várva azt, hogy majd változni fog. Lehet, hogy meg kéne változni nekem. Van egy nagyon érdekes beszéd kommunikációs Pál életében, Apcsal 16:6-7-8-9-10. Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szent Szellem nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiába. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Isten Jézus Szelleme nem engedte őket. Erre Mizinián átvonulva lementek Troászba. Egy éjjel látomásban jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte, jöjj át Macedóniába, légyen segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott el minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Hogy hova menjenek, ez le van írva, hogy hogy kapták az üzenetet. De hogy hova ne menjenek, arról nincs szó. Honnan ismerték fel, hogy nem engedett arra felé? Üldözték őket, megdobálták, nem fogadták el, nincs leírva, de azt mondják, hogy nem engedett. Nem engedett? Próbáltuk, nem engedett. Próbáltuk, nem engedett. Én ebben a helyzetben szerintem már rég rosszul lettem volna. Hát Istenem, hát nem a te dolgodat végzem. Hát mi az, hogy most nem megy tovább? Hogy, hát, Petri, csak Isten próbált kommunikálni velük, hogy figyeljetek, rossz az irány. Most nem annak van az ideje. Nem az, hogy oda nem jutottak el, hanem most nem annak van az ideje. És hát miután a technika mégiscsak a rendelkezésünkre áll, hát megpróbáltam egy néhány videót megnézni a neten, hogy mégis Isten beszél, meg hogy hallom meg Isten hangját, meg ilyeneket. Figyeljetek, pont ennyire pontosak voltak, mint amit én most elmondtam. Egy dolgot kivéve, ami egy nagyon nagy segítség. Adj időt Istennek, hogy beszéljen hozzád. Ha megfigyeled az imádságodat, és remélem, hogy ez csak egy kitalált történet, atyám, ez kell, ezt is. Hú, de sokat imádkoztam, szia! És föl sem tűnik, hogy igazából télapóvás irányítottuk Istent. Itt a kívánságlistám, és a falat szeretném látni. Adj időt Istennek, hogy beszélhessen hozzád. Nagyon sok zajforrást ki kell kapcsolni itt bent. Nagyon sokat. Mert időnként akkora a háttérzaj, hogy hiába jön az üzenet, a zaj miatt nem hallom meg. És tudod, még időnként az ellenségünk még súg. Felhívja a figyelmedet, hogy ettől a kedvenc prédikátorodtól már 3 új videó megjelent a YouTube-on, meg kéne hallgatni, és meghallgatod, hogy jót teszel, csak nem adtál időt Istennek, hogy hozzád beszéljen. És nem rosszat csináltál, de lehet, hogy csinálhattál volna jobbat. Kiváltképpen való. Ezen kívül még egy nagyon nagy felfedezése volt az egészkel kapcsolatban, nevezetesen az, hogy ha a Biblia valamit egyenesen kimond, az úgy van. Ha valamit meglebegtet, akkor azt mondja, hogy fedezd fel Szent Szellemmel. És a Szent Szellem vezetése nincs kódolva a Bibliában. Így, úgy, amúgy, vagy leírták, vagy nem írták. Valahogy, Pálnak valahogy tudomására jutott, hogy erre nem mehetsz, erre mehetsz. Azt tudjuk, hogy, úgy, hogy hova menjen, az úgy jutott tudomására, hogy látomásban. Van erre az Ószövetségben Ezékielnél egy nagyon gyönyörű képsor, nem fogom kikeresni, csak mesélem. Szóval amikor a templom küszöbétől elkezd folyni a víz, és egy idő után a mélység olyan, hogy már megúszni való. Amikor már a biztos pontokat el kell engedned, és rá kell magadat bízni a Szent Szellemre. És akkor működik. Mert lehet hittel élni benne, általa megérte. Amen. Imádkozzunk.